Festmény.
Tihi Gyula képeiből nyílt kiállítás a Nemzeti Galériában. A festő poéta Tihi Gyula a Magyar Szimbolizmus Mestere címmel nyílt kiállítás pénteken a Magyar Nemzeti Galériában a magyar szimbolizmus egyik kevésbé ismert alkotójának munkáiból. Tihi Gyula a század elő egyik legkülönösebb életművét hozta létre rövid pályája során. Művészete hol kifinomultan dekoratív, hol hátborzongató, mindig talányos, elgondolkodtató, nehezen felejthető. Szólt az 1920-ban mindössze 41 évesen elhunyt alkotóról a kiállítás pénteki sajtó bemutatóján az MNG főigazgató helyettese. Víg Anna Mária kiemelte, Tihi Gyula a képzőművészet mellett intenzíven érdeklődött a tudományok és az irodalom iránt is. Szépen induló karrierjét azonban megtörte folyton kiújuló súlyos betegsége. Tihi Gyulának életében mindössze egy saját kiállítása nyílt meg öccsével, Kálmánnal közösen, majd az MNG 1979-ben szintén közös tárlaton mutatta be a Tihi testvérek művészetét. Egy nagylelkű magángyűjtő adománya szolgáltatott alkalmat arra, hogy Tihi Gyula munkáiból most megnyílhasson az első önálló tárlat. Földi Eszter a mintegy 80 festményt, metszetet és grafikát felvonultató kiállítás kurátora hangsúlyozta, Tihi Gyula egy sajnálatosan rövid, de annál komplexebb életművet hagyott hátra. Festészetét és rajzi, grafikai munkásságát az angol és bécsi szecessziós mesterek Birdsley, Walter Crane és Klimt művei inspirálták, mégis a gépészmérnöki karon kezdte meg tanulmányait, melyeket szintén betegsége szakított félbe. Gyakori ágyhoz kötöttsége miatt fordult a történelmi festészet helyett a grafika felé, először fa, majd linoleum metszeteket alkotva. Haldokló tavasz című lapja 1909-ben a Műcsarnok csoportos kiállításán aratott komoly sikert, és ebben az évben jelent meg egy tusos üvegnaplója címmel grafikai albuma is. Tihi a következő években felhagyott a metszéssel, egyre inkább a tollrajzok felé fordulva, melyeket talán készülő tudományos fantasztikus regényéhez szánt illusztrációként. A világháború kitörése igen rosszul érintette lelkileg a sokat betegeskedő alkotót, akinek Jóslat című utolsó rajzciklusa egyfajta a háború kedvező lezárásáról szóló tudományos fantasztikus gondolatkísérlet, mondta el Földes Eszter. Az eredetileg Tihi Gyula halálának centenáriumára időzített, ám a pandémia miatt most megnyílt kiállítás 2023. március 5-éig látható a Magyar Nemzeti Galériában.
Opera.
Mai adásunkban egy örök opera klasszikust, a Diótörőt ajánlom figyelmükbe, ami 2015 után ismét visszatér az operaház falai közé. Csajkovszki Diótörője évtizedek óta a karácsonyi készülődés elengedhetetlen része szerte a világban és a budapesti operaházban is. A korábbi hosszú éveken át repertoáron lévő, már a szinte muzeális változat emlékének adózva 2015 karácsonyára egy újra gondolt, a klasszikus balett hagyományait követő, de a 21. század táncművészeti és látványvilágbeli elvárásainak megfelelő új kiállítású darab született. A klasszikus zenei anyagra a társulatot igazgató Solymosi Tamás koreografált új mesebalettet. A Magyar Nemzeti Balett életében először készített ilyen világszerte elismert művész a társulat tagjaira szabott, a helyi jellegzetességeket is figyelembe vevő koreográfiát, amelyel a karácsonyi varázslat még látványosabb, még táncosabb változatban kerül a közönség elé. Az elmúlt években az Erkel Színház falai között volt látható az előadás, ezúttal már sokkal több táncossal az operában lesz látható. November 27-től egészen január 15-ig lesz repertoáron az előadás. Ennek részleteiről Solymosi Tamás balettigazgatóval beszélgettem. A 2015-ös bemutatóhoz képest milyen újításokkal, újdonságokkal, esetleg szereplő változtatásokkal készülnek, mi várható ezen az előadáson?
Úgy gondolom, hogy igazából lényegi változtatás annyi lesz, hogy visszaállítjuk azt az eredetit, amit annak idején csináltunk, most már hány éve is, 7 évvel ezelőtt, és ami újdonság lesz, hogy nagyon sok új művész kap lehetőséget abban, hogy különböző szóló szerepekben, akár a címszerepben bemutatkozhasson.
Ki játsz játsza például Marika szerepét, azt hiszem ez kifejezetten címszerepnek mondható.
Abszolút. Tulajdonképpen azokat a szólistákat, akiket már a közönség az elmúlt években láthatott, úgyból viszont üdvözölheti őket. Annyi különbség van, hogy Alia Tanikvajeva, illetve Balabán Krisztina, mint balettmesterek dolgoznak ebben az évben már, és ők készítenek föl szólistákat. Tehát ők már nem fognak bemutatkozni Marika szerepében, de vannak új szólistáink, mint például Maria Jakovleva a Bécsi Operaházból szerződött idén hozzánk, vagy éppen Maria Beck, aki egy amerikai orosz származású balerina. Ő is idén csatlakozott a Magyar Nemzeti Baletthez, de találkozhatunk Felméri Lilivel, vagy éppen Takamori Miuval, tehát azokkal a szólistá hölgyekkel, akikkel a múlt évben találkozott a közönség, viszont üdvözölheti őket idén is.
Több táncos lesz egyébként a színpadon?
Természetesen, hiszen a színpad mérete nagyobb az Operaházé, mint az Erkel Színházé. Így visszaállítottuk azt a létszámot, amivel annak idején a színpadra álmodtam Wayne Eglingel, és így több táncost üdvözölhet a közönség.
Beszéltünk már az új arcokról, hogyha a díszletet tekintjük, akárha a zenét, ilyen tekintetben esetleg várható-e megújulás?
Mindenképpen fontos azt látni, hogy azokat a díszleteket, amit annak idején Vavilek Beával a színpadon bemutattunk, ezek visszaállnak ugyanúgy, mint ahogy ez volt 7 évvel ezelőtt. Természetesen a felújított operaházban a megújult színpadtechnikával én azt gondolom, hogy ez még jobban fog működni, illetve hát az úgynevezett az utazásképbe, amikor a Dióhé hajóval utazik a főszerep, az is ugyanúgy viszont üdvözölhető megint csak a színpadon. Mindenképpen az is fontos, hogy a jelmezeket és a díszleteket maximális jó állapotban és kivitelben láthatja majd viszont a közönség újból.
Ugye 32 előadást tartanak november 27-e és január 15-e között, hát ez meglehetősen intenzív időszaknak számít. Nem tudom, vetekszik ezzel más előadás az évadban, vagy a diótörő az minden évben azért egy ilyen?
Én azt gondolom, hogy a diótörő az a karácsonynak a részével vált már Magyarországon is, csak úgy, mint a világon mindenhol, és ez az az előadás, amit én azt hiszem, hogy ezt a 32 előadást is teljes teltházzal el tudtuk adni a nézőknek, hiszen akkora volt az érdeklődés, és a művészek számára is az elmúlt évek tapasztalata szerint ez a 32 igaz megerőltető, de a Nemzeti Balett művészei ezt könnyedén vették ezt az akadályt is az elmúlt években.
Még a karmesteri együttműködésről kérdezném, hogy kiket láthatunk ezúttal, és velük hogy zajlik a közös készülés?
A közös készülődés, én nagyon köszönöm az Operaház vezetőségének, hogy nagyon nagy figyelmet fordít arra, hogy a balett előadásoknak a karmesterei, illetve a zenekari felkészültsége maximális legyen, és hasonlóan, mint az elmúlt években, azokkal a karmesterekkel dolgozunk, akik baletteket szoktak jóformán vezényelni velünk. Én azt hiszem, hogy a felkészülés maximális, hiszen a próbák már folynak, hiszen néhány nap múlva már az első nyitó előadás meg is fog történni. Karmesterek jönnek, és látogatják az előadás, a próbáinkat, így azt gondolom, hogy nagyon jó lesz az együttműködés idén is.
Az elmúlt percekben a Magyar Állami Operaház balett igazgatójával, Solymosi Tamással beszélgettem a Diótörő című előadásról.
Esemény.
December 1-én megnyílik a Jégvilág a Budapest Parkban. Az idén a Korcsolya pálya nagyobb területen helyezkedik el, és további újdonságokkal is készülnek. A Budapest Park és Ferencváros önkormányzatának együttműködésével megvalósuló Jégvilág január 31-ig 1500 négyzetméteres korcsolyapályával, jégfolyosóval, téli étel és ital kínálattal, fényekkel, zenékkel várja a látogatókat, áll a szervezők közleményében. A gyermekes családok több újdonsággal is találkozhatnak, 6 éves kor alatt a belépés ingyenes. A retrokertben a gyerekeket játszó sarok várja, és lesz fűtött pelenkázó is. Korcsolya kölcsönző üzemel, és a kezdő korcsolyázók jégpingvint bérelhetnek. Először rendezik meg a Pöttöm partit, lehet korcsolyázni majd a Mikulással, és jégdiszkót is szerveznek.
Történelem.
Jövőre 14 témában tervez emlékérmét kibocsátani az MNB. A tervek szerint a Magyar Nemzeti Bank megemlékezik majd a Nemzeti Levéltár alapításának 300. évfordulójáról, a himnusz megírásának 200., valamint Csokonai Vitéz Mihály születésének 250. évfordulójáról is. Várhatóan egy arany, 8 ezüst és 5 önálló színes fém emlékérme szerepel a jövő évi programban, de a korábbi évek gyakorlatát folytatva a nemes fém emlékérmék színes fém változatait is kibocsátják. mint írják a magyar költészet egyik legismertebb és legkiemelkedőbb alakjának, Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából olyan emlékérmével készülnek, amellyel egyben az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója előtt is tisztelegnek, de jövőre az Országos Mentőszolgálat alapításának 75. évfordulója alkalmából is készül emlékérem. Folytatódnak a népszerű sorozatok is. Bővül az első András tiszteletére az Országépítő Királyok Árpád dinasztiájából elnevezésű sorozat. A nemzeti emlékhelyeket bemutató széria következő elemeként az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik jelentős csatájának helyszínét bemutató Pákozdi Katonai Emlékpark kerül bronzpatinázott színesfém emlékérmére a forradalom 175. évfordulója alkalmából. Emellett olyan népszerű sorozatok is bővülnek, mint a magyar pásztor és vadászkutyafajták, a magyar népmesék rajzfilmsorozat, valamint a magyar származású felfedezőket és találmányaikat bemutató színesfém emlékérme sorozatok. A Nemzeti Hausmann program széria a Hortobágyi Nemzeti Park alapításának 50. évfordulója alkalmából készülő emlékérmével bővül. A 2022-ben indult magyar származású Wolf-díjas matematikusok sorozat részeként további két tudós, Erdős Pál és Raoul Bott tiszteletére tervez kibocsájtani emlékérmet még a jegybank. A tervek szerint a megszokott kerek forma mellett szögletes érmék is készülnek. A tájékoztatóban felhívják a figyelmet arra, hogy méretük miatt különlegesnek számítanak a Petőfi Sándor születésének bicentenáriuma és az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 175. évfordulója alkalmából kibocsátandó emlékérmék, amelyek átmérője várhatóan 52,50 mm lesz.
Film.
Februárban kerül a magyar mozikba az Almafa virága. Február 16-án mutatják be a magyar mozikban az Almafa virága című magyar-vietnámi romantikus filmet, amely az első európai-vietnámi koprodukcióban készült alkotás. A napjainkban Budapesten játszódó történetben egy fiatal vietnámi lánya felnőtté válás küszöbén áll, ám nincs kibékülve azzal a jövővel, amelyet a családi hagyományok jelöltek ki számára. Magyarországra utazik, hogy kiderítse, mi történt annak idején a nagymamájával, amiről az asszony a mai napig hallgat. A lány titkor reméli, hogy a családi rejtély megfejtése a saját bizonytalanságait is segít megoldani. A Dunaparton találkozik egy fiúval, aki viszont az első pillanattól biztos benne, hogy a lány élete szerelme. Eközben az 1970-es évekbeli történetszálban egy vietnámi diáklány és egy fiatal férfi ütközik egymásba az Agrártudományi Egyetem folyosóján. Egyre komolyabbá váló kapcsolatukat azonban éberen figyeli az a felügyelőtiszt, akinek a feladata biztosítani, hogy a Vietnámból érkezett ösztöndíjasok ne akarjanak Magyarországon maradni, hanem diplomásként hazatérve dolgozzanak az országukért. A főszereplő Nari Nagyen születésétől kezdve Budapesten él, a mozi nézők először a Drakulics elvtárs című filmben láthatták. Az Európában élő vietnámi lányok szépségkirálynőjének 2011-ben választották meg. A férfi főszereplő Koltai Nagy Balázs a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház művésze. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült az Almafa virága forgatókönyvét, a rendező Szűcs Dóra és Dang Tan Bin közösen jegyzik. A producerek György Lea és Sipos Anna, az operatőrök Csepeli Eszter és Szilágyi Gábor. A filmben feltűnik mások mellett Sütő András, Juhász Jázmin, Dunai Tamás és Kálói Molnár Péter is. A zeneszerző Csengeri Dániel, a látványtervező Szabó Edina, a jelmeztervező Szűcs Edit, a hangmérnök Varga Tamás, a vágó Erdélyi Flóra.